Ez a Térkép Info, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, a mai adás vendége dr. Zentai László, térképész egyetemi tanár, az ELTE oktatási rektor helyettese. És ha mondjuk egy másfél hónappal ezelőtt készítenénk ezt a beszélgetést, akkor még azt is elmondhatnám, hogy a Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetnek az igazgatója, de már nem, és ennek apropóján, hiszen tanár úr egy olyan fokozatába kapcsolt az életnek, ahol egy picit talán több ideje lesz a szakmára és saját magára is. Ezzel kapcsolatban szeretnénk egy kicsit visszatekinteni ebben az adásban, hogy hogyan is alakult az ő pályája, hogyan alakult ki ő, mint térképész, mivel foglalkozott térképészként, milyen szerepeket töltött be, és végül hogyan volt ő az intézetünk vezetője. Tanár úr Salgó Tarjánban született, Zagyvapálfalván, és itt egy picikét a karrier vagy a szakmai életút elé szeretnék még visszakérdezni legelőször, hogy mi volt az a szakmai vonzóerő, ami önt arra készítette, hogy térképész legyen?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Ha az emberrel ilyen interjút csinálnak, akkor az azt jelenti, hogy már nem a pályája felszálló ágában van, de ez teljesen természetes. Az ember ezzel megbékél, sőt, tulajdonképpen várja is azt, mint ahogy a közalkalmazottak számára egyértelmű, hogy csak egy bizonyos életkorig töltetnek be bizonyos vezető pozíciókat. Nem tudok arra visszaemlékezni, hogy miért lettem térképész, de hogy az akartam lenni, az biztos. A kartográfia 70. éves évfordulójára írtam egy rövid visszaemlékezést a könyvbe, és abban van egy olyan emlékem, az a legelső, amit leírtam, hogy a bátyám középiskolai földrajz atlaszából másoltam ki pauszpapírra térképeket tussal, és hát a olasz félsziget kétlapos térképnek a közepére kiömlött a tus. Ezt a bátyám kb. Fél évvel később vette észre, olyan gyakran használta az atlaszt. Ez az egyik első és korai emlékem, de szinte biztos, hogy minden ezen múlt, vagy legalábbis már így kezdődött. Én a család legkisebb gyermeke voltam, van egy bátyám és egy nővérem, sőt, igazából mondhatom azt is, hogy hát én már egy nagyon késői gyerek voltam. Tehát anyám 39 éves volt, amikor születtem, vidéken ekkoriban nem nagyon születtek már gyermekek. Hát anyám egyszer-egyszer mondta is azt is, hogy nem tervezett gyerek voltam. Annyi előnyöm ebből megvolt, hogy ugye azért a két idősebb testvérem vigyázott rám, meg segítettek. A bátyám az vert is időnként, de hát ez is hozzátartozik. Ez teljesen természetes
hát
szerintem.
A
fiúk esetében abban a korban, de biztos, hogy nagyon sokat köszönhetek a nővéremnek, aki irányítgatott. Nem volt ez egy... Tehát időnként ugye elgondolkodom, hogy ha egy értelmiségi családba születem, polgári családba, hogy mondják, ahol mit tudom én, zongorázni tanítják az embert és hasonlókat, hát én egy nagyon nem ilyen családba születtem, nem tudom, hogy kéne ezt mondani, szegény paraszti család, tehát sem apámnak, sem anyámnak még a 8 általánosa sem volt meg, aztán már legalábbis 45 előtt, 44-ben házasodtak össze, és aztán később talán apámnak meglett a 8 általánosa, de igazából én vagyok a családban az egyetlen, aki eljutott az egyetemig.
De ez egyébként a század közepi, vagy a második felének az elejére vonatkozó, nem is volt ritka szerintem, hogy vidéken
persze,
egyáltalán
persze,
nem.
Persze.
Tehát teljesen mások voltak a művelődési viszonyok.
Igazából mondhatom azt, hogy a nővérem és a bátyám is a maga módján tehetséges emberek. Nővérem 47-ben született, hiába volt ő jó tanuló, föl nem merült egy salgótarján, hogy ő, tehát nagyon kevesen mehettek. A bátyám egy picit más tészta, mert ő kevésbé volt szorgalmas, értelmes, okos ember, de hát neki nem volt célja nagyon a továbbtanulás, de mind a ketten mondjuk úgy középfokú tanulmányokig eljutottak. Hát én emlékszem rá, amikor 14 éves voltam, akkor kezdtek alakulni a katonai kollégiumok, volt egy ilyen időszak. És hát az én családomat is megkeresték azzal, hogy Egerbe, ha elmegyek katonai kollégiumba, onnantól kezdve a családnak tulajdonképpen nem kell rám költenie, nincsenek anyagi gondok. És hát láttam apámon is, anyámon is, hogy nagyon szeretnék ezt. Én meg szerettem volna gimnázium menni, aztán egyetemre menni, és szerencsére, hogy mondjam, elfogadták ezt, megengedték, hozzájárultak, úgyhogy még sokáig támogatott a családom, ennyire képes volt anyagilag, úgyhogy tulajdonképpen mehettem a magam útján.
Ugye ön a Bajaiban érettségizett Salgótarjánban, amit nem tudom, hogy akkor milyen profilú iskola volt, de most azért inkább bőven reálos. Legalábbis reál tekintetben erős az iskola. Akkor ez mennyire volt így, és ennek szerepe volt-e abban, hogyan az Eltére jött?
Én már szerintem, amikor gimnáziumba mentem, én már akkor tudtam, hogy térképész akarok lenni. A Nógrád című labban a tájfutáshoz kötődően volt valamilyen, nevezzük korai életinterjúnak, ahol úgy válaszoltam a kérdésre, hogy én majd az Eltére megyek és térképész leszek. Tehát ez már el volt döntve. Én azért nagyon-nagyon jó tanuló voltam. Már általános iskolában is nyertem megyei matek versenyt. Emlékszem, hogy középiskolában, ugye az OKTV, Nógrád megye azért nem az a, hogy mondjam, tehetséggondozás, táltos iskolák és egyebek, de azt hiszem matematikából és egyszer fizikából jutottam be az OKTV második fordulóba, egyedül a megyéből. Tehát emlékszem, hogy hiszem Balassagyarmatra kellett menni az egyikre, és ott egyedül írtam meg az országost. De igazából én, hogy mondjam, matematikából nagyon jó voltam, de láttam azt, mikor elkezdtem a középiskolai matematikai lapok feladatmegoldó versenyeit beküldeni, hogy én ehhez kevés vagyok. Iszonyatosan szerettem a matematikát, részben köszönhetően a bójai is matematika tanáromnak, de éreztem, hogy kevés vagyok. Ez meg hát ott volt a térképészet, amit szerettem volna csinálni. Nagyon szerettem a gimnáziumot. Általános iskolában ötös voltam végig. Ötödikben 4,9, mert gyakorlati ismeretekből 4-est adott a tanár. Ez egy hosszú történet, ezt majd külön elmesélem, mert nem fontos itt az interjú kapcsán. Gimnáziumban olyan 4,2-4,3 voltam végig. Minden évben volt valamiből hármasom. Ez a valami, ez vagy biológia volt, vagy kémia. Valamiért nem tudom, nem mondom azt, hogy a tanár miatt. Arra emlékszem, hogy valamilyen speciális tanterv szerint tanultunk, és elsőbe kémiából ilyen atommakéjakat, meg nem tudom miket tanultunk 15 évesen. Hát nem éreztem úgy, hogy ezzel megszerettem. És pont mondjuk középiskolában, hát a földrajztanárom nem volt különösebben, hogy mondjam, kiemelkedő, de ez úgy látszott mindenen. De én annyira eldöntöttem, hogy én térképész akarok lenni, hogy ezek nem befolyásoltak, de igazából én matematika, tehát az az osztály, amiben én jártam, annak a fele matek tagozatos, a másik fele fizika tagozatos volt, és nagyon-nagyon hajtottunk. Tehát emlékszem rá, hogy a tanárnő volt matematika, ilyen házi verseny, fizika házi verseny. Hát úgy tudtam megnyerni valamelyik évben, emlékszem rá, hogy tudom én, volt 3 feladat, és 21 megoldást adtam be a 3 feladatra, mert a többi osztálytársam is, akikkel versenyeztünk, azok is ilyen jók voltak. Nem mondom, tehát hogy mondjam, ezt mi nem éltük meg ilyen tátos ki, semmi ilyesminek, nem, hanem egyszerűen mi azért jöttünk oda, hogy tanuljunk. Még csak azt sem mondom, hogy azt éreztük volna, hogy mi kiválasztottak vagyunk. Egyszerűen érdekelt minket és engem nagyon érdekelt a matematika, és nagyon élveztem a középiskolás matematikáig nagyon. Még az egyetemen is vitt ez a lendület, és olyan szinten tanultam matekot, ahogy térképész hallgató sohasem. Ezt mondta az oktató, hogy én vagyok az első térképész, aki itt másodévben is még matekot tanult. Becsületből végigcsináltam, de azért valóban nem volt rá szükség ilyen szintű matekre, és az már nem az a matek, ami, ami az én számomra szerethető volt már akkor. Nem mondom, hogy értem, megértem, és látom, hogy a matematika, számomra mindig is a matematika marad az első számú tudomány. Mindig azt szoktam mondani, hogy ott nem lehet mellé beszélni, minden olyan logikus, világos, sőt, azt mondom, hogy szép, de hát egy adott szint fölött, amikor az ember már nem érti, akkor ez már nem.
Na jó, de ezt gimnazista korában is tudta, amikor ugye nagyon szerette a matematikát, hogy akkor térképész.
Igen.
Na de ha valaki ennyire szereti a matematikát, akkor miért térképész? Mert azt jobban?
Valószínűleg igen. És ugye itt a tájfutás sportág is már bekapcsolódik. Ugye a bátyám előttem művelte ezt a sportágot, ami hát abban az időben még kevésbé volt ismert, mint manapság. Én olyan 13-14 éves koromban kezdtem el ezt. Ez akkor elég korai volt még. Manapság már kicsit korábban kezdik, de engem vonzott ez az egész térképet olvasni, terepen tájékozódni, egyáltalán az, hogy például én az ország különféle helyére eljuthattam, mert hát autónk nem volt, nem volt pénzünk sem annyi, hogy most én utazhassak bárhová. Salgótarjánból az anyámmal időnként átmentünk Szlovákiába vásárolni, cipőt meg egyebeket, de hát ez nem egy nagy világlátás. De amikor tájfutó lettem, akkor elmentünk versenyre Győrbe, Debrecenbe, tehát én nagyon korán megismertem az országot. Valamikor 15-16 évesen, emlékszem rá, egyedül fölutaztam Budapestre. Ami hát abban az időben, hát felszálltam a vonatra is, fölmentem, visszajöttem, ez nem egy nagy dolog, de nem volt ez akkoriban megszokott. Az ember otthon volt a saját lakóhelyen.
Volt akkor Salgótarjánban tájfutóklub, ahova lehetett így csatlakozni?
Hát én igazából követtem a bátyámat, és ha jól emlékszem, 73 nyarán volt az első tájfutó versenyem, akkor még a salgótarjáni síküveggyár színeiben, ami aztán gyakorlatilag azonnal meg is szűnt, mert aznap akkor ősszel a bátyám már átigazolt a nagybátonyi bányászba, és én követtem, ebből aztán lettek mindenféle galibák, ő akkor már viszonylag jó versenyző volt, de én csak kezdő voltam, aztán én gyakorlatilag a gimnázium éveim alatt a nagybátonyi bányásznak voltam a tagja, úgyhogy nem Nagybátonyban laktam, de lejártam oda edzeni, ott volt edző, hogy valószínűleg azért nem mentem a salgótarjáni bányászba, mert a bátyám valakivel ott összekülönbözött, nem akart az SBTC-ben sportolni, és biztos, hogy ez volt az oka.
Hogyan élte meg a Budapestre való felkerülést? Mert azért ez egy vidéki diáknak saját tapasztalat mentén is azért nem egy olyan egyszerű dolog.
Azért azzal, hogy a tájfutás kapcsán én eléggé önálló életet éltem, sokat utaztam, akár egyedül is, és hát ugye nekem az egyetemet megelőzte egy év katonaság. Hódmezővásárhely, pontosabban 11 hónap, hát mondhatnám, hogy az is egy kicsit felnőtt életre nevelés. Én azért, hogy mondjam, nem éltem meg ezt különösebben pozitívan, mert hiszen nem úgy éreztem azt, hogy mondjuk úgy, hogy a testi-szellemi fejlődésem ez a katonaság erősen hozzájárult, egy ilyen előfelvett katonai élet, de hát ekkoriban ezt nem kérdezték meg az embertől, hogy mit szeretne csinálni, és aztán, amikor elkezdődött az egyetem, hát kollégium, meg egyebek, én úgy gondolom, hogy jól tudok alkalmazkodni a külső körülményekhez, tehát én eléggé gyorsan beletanultam ebbe. Egy három ágyas szoba volt, közös fürdőszobával, gyakorlatilag egy ekkora helyiség, mint ez, három ágyal, Budaörsi úti kollégium. Az egyik szobatársam az mindvégig egy ekvádori meteorológus volt, aki magyarul tanult itt meteorológiát, a harmadik szobatárs meg évenként változott, az első fél évben Török Zsolt. Csak aztán ő elég gyorsan megházasodott, kiköltözött, és aztán jöttek mások, de tulajdonképpen mindenkivel jól együtt tudtunk élni, lakni, és igen. Tehát én igyekeztem azért a tanulásra koncentrálni, meg hát, talán nem is a tanulás volt a legfontosabb, hanem a tájfutás akkoriban éppen.
Hogyan élte meg az egyetemi képzést?
Élveztem, amit tanítanak. Szerettem, ugye csupa olyan dolgot, vagy szinte csupa olyan dolgot tanítottak, amit szerettem. Hát azért mondtam, hogy szinte csupa olyan dolgot, mert azért nekünk ideológiai tárgyakat is kellett még tanulni. Politikai gazdaságtan, nem is tudom pontosan mik volt, tudományos szocializmus és hasonlók. Persze ez már nem az a Hát emlékszem rá, hogy valami olyan oktató jött ebből a tárgyból, aki aztán később valamennyire ismert is volt a rendszerváltás körüli politikában. De hát ugye mi nem voltunk ilyen szempontból képzettek, tehát nem is nagyon tudtunk föltenni olyan kérdéseket, meg nem is érdekelt minket a politikát, mi földtudomány. Gyakorlatilag az volt az érdekes, hogy az akkori képzés, az egy 5 éves képzés volt akkoriban, és ha jól emlékszem, nekünk a második év végén kellett szakosodni, de ugyanezek a, nevezzük ezt, specializációk voltak, mint ma, térképészet, geológia, geofizika. Egy elsős élményemet hadd meséljem el, a legeslegelső tanulmányi kirándulás. Busszal mentünk valahova a Vértesbe, megérkeztünk valami hatalmas sziklafal mellé, mindenki leszállt a buszról, lerohant, előkapott egy kalapácsot, odarohant a falhoz, és elkezdték püfölni egy kalapáccsal, és én voltam az egyetlen, aki irigyattan néztem körbe, hogy egyedül én vagyok itt normális. És aztán később ugye valamelyik tanár meg is kérdezte, hogy na, ki melyik specializációt fogja majd választani, és én voltam az egyetlen, aki térképész akart lenni, kb. 40-en voltunk. Akkoriban egyébként nem volt könnyű ide bekerülni, hát akkor egy 20 pontos felvételi rendszer volt, nem nagyon tudta az ember, hogy hány pontot szerzett, mert ez nem olyan transzparens rendszer volt még, de hát nekem olyan 18,5-19 ponton biztosan volt. Tehát ide tényleg olyanok kerültek be, és az országban sehol máshol nem volt ilyen képzés akkoriban. De szinte mindenki geológus akart lenni, aztán néhányan geofizikusok, csak hát ugye, aki geológus akart lenni, annak egy nagyon kemény kémia szigorlaton kellett keresztül menni, aki geofizikus akart lenni, annak fizika. Térképésznek bármi jó volt. Én egy olyan vizsgára emlékszem, ami nekem kemény volt, Géci Barnabásnál őslénytanból. Hát nem mondom, hogy szerettem az őslénytant, de hát a végén olyan orbitális butaságokat mondtam, hogy Géci professzor úr többször megkérdezte, ugye biztos, hogy térképész akar lenni, mert adok egy kettest. Úgyhogy így sikeresen átmentem őslénytanból, és megígértem professzor úrnak, hogy én térképész leszek, és így mehettem tovább. Az egyetlen utóvizsgám egyébként nekem is kémiából volt, mert akkor egy olyan oktató tanította, aki tényleg nagyon keményen vette a általános és szervetlen kémet. Egyébként még szerettem is, és meg is tanultam, de még ez is kevés volt nála. De másodikra azt hiszem kaptam egy 3-ast, ami egy rendkívül jó jegy volt.
Térképésznek teljesen.
Nem csak térképésznek, úgy egyébként ott nem érdekelte, hogy ki milyen szakos, hanem na mit tud az ember.
Mi volt az a szakterület, ha szabad így fogalmazni, ami önt izgatta egyetemistaként, ami felé orientálódott az évek során, és amiből esetleg talán a diplomamunkája kinőtt?
Minden érdekelt. Tényleg minden érdekelt. Most azt mondom, hogy minden érdekelt. Valószínűleg igazából most, ha elővenném az indexemet, és megnézném egyeket, emlékszem rá, hogy műszeres anyagvizsgálatból 2-essel mentem át nagy nehezen, de hát annak sok köze nincs a térképészethez. De a térképész tárgyakból, hát nem tudom, hogy volt olyan tárgy, amiből nem 5-ös kaptam. Tehát engem minden érdekelt. Például nagyon érdekelt a vetülettan is. Ugye, hát számítógépes rajz még semmi nem volt, semmi. Pontosabban mi már programoztunk, nekem Győrfi János oktatott kis Fortran programozást, lyukkártyára lejukasztottuk a programot, bevittük a számítóközpontot, ott egy hét alatt lefutott, és akkor, ami kiszámolt ilyen XY koordinátákat, és amiből kézzel meg kellett szerkeszteni egy vetületi foghálózatot. És hát rájöttem, hogy hát valamit mindig elhibáztam a programba, de a végén úgy átírtam, hogy tudtam, hogy minek kellett kijönni, és az jött ki. És most nem emlékszem, hogy Győrfi János mennyire nézte át alaposan, de hát ugye a végtermék egy rajz volt, amit leadott az ember. Terepgyakorlat, szóval tényleg mindent szerettem. Ez olyannyira eszkalálódott, hogy amikor nekem diplomamunka témát kellett választani, én képtelen voltam. Hát nem tudtam, hogy mit szeressek igazán, és az lett a vége, hogy egy más tanszék által felajánlott diplomunka témát, tehát más tanszékek is megkeresték a mi intézetünket, és én akkor nem tudtam, hogy ki az a Simon Tibor, ő írta a kis növényhatározót, így talán sokaknak mond valamit, valószínűleg már régen meghalt, és növényrendszertan talán ilyen tanszék volt akkoriban, ő ajánlott egy témát, Csepel Tamariska domb, fogalmam se volt róla, hogy az micsoda, és annak a növényföldrajzi térképezését csináltam meg, ami abból a szempontból volt nagyon jó, hogy azzal indult, hogy geodéziai műszerekkel kimentem erre a területre, időnként azért kellett egy kolléga, aki tartja a lécet, valamelyik évfolyamtársam, fölmértem a területet, utána kimentem egy fényképezőgéppel, lefotóztam mindent, ami nekem ilyen növénynek, gaznak tűnt, megmutattam, ugye nem digitális kamerával előhívtam, mindegy, megmutattam a Simon Tibornak.
Kis növényhatározóból.
Neki nem kellett ehhez hozzá, én meg, ő ott azonnal köpte a latin nevüket, egyébként jó néhánynak a latin nevét én is megjegyeztem, de ez most lényegtelen, azt mondta, hogy na ez meg ez fontos, ezeket térképezzem, és akkor kimentem, térképeztem, és hát rengeteg térképet rajzoltam kézzel, mert hát ez mind kézzel volt, és akkor még része volt a dolgozatnak egy ilyen növényföldrajzi térképek osztályozása, tehát milyen típusú növényföldrajzi térképek vannak. Még arra is mindenféle, nem nagyon csinált ilyet senki, hát ugye akkoriban jelent meg, sőt, akkor jelent meg a Földünk tükre a térkép című könyv, Klinkhammer Papfári könyve, és abban volt egy ilyen, én úgy emlékszem, abban volt egy tematikus térképek osztályozása. Valószínűleg egy valami német rendszernek az átvétele. Na mindegy, abban volt egy kategorizás, és akkor én azt is a dolgozat részévé tettem, hogy az ott felsorolt növényföldrajzi térkép kategóriákra igyekeztem példákat találni, és vagy én magam meg átrajzoltam, mert hát nem volt más, mert fénymásoló sem nagyon lehetett, de ez is, tehát nagy élvezettel csináltam én ezt, és gyaníthatólag elég korán megcsináltam, mert emlékszem, hogy írógéppel írtam még, mert hát mi mással, még volt egy évfolyam társam, akinek még szintén én gépeltem le a diplomunkáját, tehát valószínűleg elég korán befejezhettem, sőt, Török Zsoltnak is a filozófia diplomunkáját is én gépeltem le, de ez lehet, hogy nem pont akkor volt, mert valószínűleg a Zsolt filozófiából talán később végzett. Volt saját írógépem. Hogy miért, arra már nem emlékszem, de vettem magamnak egy írógépet.
Volt ennek a növényföldrajzi térképezésnek később valami szakmai haszna vagy folytatása?
Semmi. Ha úgy vesszük, semmi, de ha belegondolok, a munkának ez a sokfélesége, sokrétűsége, az érdekes volt, meg hát rengeteg olyan munkám volt, és ez arra nagyon, hogy az ember tematikus térképet készít, akkor hát van egy szakember, aki ért a témához. Én csak a térképész vagyok. Tehát én rengeteg olyan munkába vettem részt, ahol egészségügyi szakemberrel, vallási szakemberrel nevezzük, nem is tudom, minek nevezzem, történészekkel kellett együtt dolgozni, ahol ők elmondták, hogy mit szeretnének valahogy megmutatni a felhasználóknak, és akkor én térképészként hozzátettem, hogy na, hogyan lehetne ezt a legjobban bemutatni a felhasználóknak. Tehát a növényföldről ez ilyen szempontból, akkor még ugyan nem voltam én érett szakember, de valahogy élveztem azt a sokféleséget, amit ez jelent. Hogy lehetne a legjobban ábrázolni egy adott növénynek az elterjedését.
És volt, adott növénynek az elterjedését.
Így van. Ezeket persze külön lehetett választani, mert nagyon érdekes volt, hogy el voltak helyszínek között is különülve, meg hát volt, ami egy picike virág volt, és voltak hatalmas erdei fenyők, amiből csak néhány darab volt. Tehát, és egyébként ugye ez 84-ben volt, amikor én végeztem, és valamikor 2013-15 környékén én elővettem ezt a szakdolgozatot, és digitalizáltam. És most is elérhető a neten, és megtaláltam a fényképeket, színes diákat csináltam, és ezeket újra beszkenneltem diaszkennelre, rengeteget dolgoztam rajta, hogy a 25-30 évnek a negatív hatásait kiküszöbölje, meg eredetileg se voltak ezek olyan jó képek, de hogy az a növény az szépen nézzen ki majd a digitális képen, de ugye OCR-eztem, tehát beszkenneltem a dolgozatot, karakterek kialakítottam, csak hát ugye, amit az ember írógéppel írt, mondjuk egy latinbetűs felsorolásban, hogy az L betű, meg az egyes, meg az O betű, meg a nulla, élvezettel nekiálltam és megcsináltam ezt a munkát, mert úgy gondoltam, hogy ha már egyszer nekiállok, akkor csináljam.
Bocsánat, Tomáli.
Mondja.
Valaki várjon titkárség, és nem akar elmenni.
Akkor egy rövid szünet, Márton.
A hallgatók ezt nem feltétlen tudják, de nagyjából 3 óra hosszával ezelőtt megszakadt az adás, ugyanis ez a podcast felvétel félig meddig alibi volt tanár úr számára, vagy pontosabban a mi számunkra, hogy lefoglaljuk tanár urat addig, ameddig a születésnapi köszöntésének az előkészületei zajlanak a titkárságon, De most az ünnepség után folytatjuk a beszélgetést, mégpedig ott hagytuk abba, hogy megszerezte a térképész diplomát. Ugye Tamariskodon növényföldrajzi térképezés, és azt is megbeszéltük, hogy ennek közvetlen hatása vagy folytatása nem volt az ön térképész pályájában. Mi volt ezután?
Egy apróságot ezzel kapcsolatban hagyj meséljek el. A Hazafias Népfront 22. kerületi bizottságával is, tehát nagyon sok helyre elmentem információkat gyűjteni a Tamariskodon kapcsán, és a szakdolgozatom, diplomunkám legvégére beraktam egy térképtervet, hogy hát milyen jó lenne, hogyha ebből nem tudom, mi lenne. És hát jól mutatja azt, hogy ennek semmiféle folytatása nem lett, hogy kb. 30 évvel később, vagy 35-tel később visszalátogattam egyszer, arra felé gyalogoltam, sétáltam, és nagy meglepedéssel láttam, hogy abból, amit én ott csak úgy fölskicceltem, terveztem, bizonyos dolgok megvalósultak, szinte biztosan nem azért, mert én ilyeneket terveztem, de most a Tamariskodon talán körbe van kerítve, természetvédelmi terület, de van alatta egy bunker, meg hasonlók, szóval egy érdekes hely, de valóban ennek semmiféle folytatása nem volt. Úgy gondoltam, hogy megpróbálok a tájfutásból megélni.
Ezek szerint nem sikerült.
Igen, ez nem mondom, hogy nem volt rossz ötlet, de hát én annyira tájfutó voltam, és annyira úgy gondoltam, hogy részben meg tudok abból élni, hogy nem is a pénz volt a lényeg, hanem hogy olyan dologgal foglalkozzam, ami érdekel. Nem volt családom, megtehettem. Gyakorlatilag a Magyar Tájfutó Szövetségben voltam egyfajta bújtatott munkaerő, úgynevezett gazdasági munkaközösség keretében egy másik idősebb illetővel, aki már azóta elhunyt, dolgoztam a Magyar Tájfutó Szövetségben, például Monspart Saroltával együtt. Nagyon, nagyon érdekes volt őt látni közelről munkatársként. Alapvetően ez ugye abból állt, hogy ültem benne a szövetségben, csinálta, amit csinálni kellett, és nagyon sokat voltam terepen tájfutó térképet csinálni. Az egyértelműen látszott, hogy ez hosszú távon nem működik, mert egyszerűen a tájfutás nem termel annyi bevételt, hogy azt a kevés pénzt, amit én ebből megkaptam. Albérletben laktam, hol laktam, kollégium vége volt. Másfél évig csináltam ezt, és már igazából nem is emlékszem, hogy miért és hogyan váltottam, de ennek is volt köze a tanszékhez, mert én azért valószínűleg jártam vissza egyszer-egyszer a tanszékre, és valahogy egy ilyen alkalommal mondták, hogy hát kaptak egy megkeresést a Környezetvédelmi Intézettől, akkor létezett egy ilyen intézmény, az Aga utcában a 11. kerületben, hogy oda a Balaton Atlasz kapcsán, amit egyébként mi elkezdtünk csinálni a tanszéken. És akkor engem oda fölvettek. A főállásban, most már nem tudom, akkor nem tudom, hogy hívták, hogy ez közalkalmazott, mindegy. Tehát én ott dolgoztam másfél, illetve igazából fölvettek oda, de nem ott kellett dolgoznom, hanem a tanszéken kellett dolgozni. Tehát a Balaton Atlasznak a szerkesztését csináltam. Ami azt jelentette, hogy rajzoltam is. Meg sőt, még ilyen asztralomforgatás, meg minden egyéb volt. Aztán hát kiderült, hogy ezt hát alapvetően inkább politikai okokból nem jelentetik meg. Mert hát kiderültek olyan környezetszennyezési dolgok ezekből a térképekből, kiderültek volna, amit nem nagyon szerettek volna, hogy mondjam, nyomtatásban látni. És az addig tartott, míg nem egyetem után engem újra visszahívtak katonának 6 hónapra. Ezt én próbáltam minden áron elkerülni, de hát nem sikerült. Nagy Kanizsára kerültem 4 hónapra, aztán az utolsó 2 hónapot már ilyen csapatgyakorlatként a térképészeti intézetbe tudtam tölteni. Ott találkoztam először Buga Lászlóval, aki bizonyos tekintetben ott a főnököm volt. Hát ugye én egy ilyen tartalékos tiszthelyettes voltam ott. És aztán, amikor visszakerültem, tehát vége lett ennek a 6 hónapnak, akkor valahogy a Környezetvédelmi Intézet ragaszkodott ahhoz, hogy én ott dolgozzam náluk. De hát ott ugye nem nagyon találtam én ott a helyem. Annyi jó volt, hogy ott láttam először számítógépet. Nem is PC-t igazából először, hanem egy MNO8X nevű, szerintem teljesen ismeretlen, hát hogy mennyire volt ez magyar gyártmányú számítógép, nem tudom, de azt tudom, hogy írtam, mit tudom én, ilyen veszélyes hulladék, adatlap, ugye ezeket kézzel töltötték ki a különféle igazgatóságok, meg a szennyezők, és ezeket próbáltam én írni egy programot, hogy ennek a rögzítése részben Commodore 64-esen, mert azért az inkább volt, meg ez az M8X-en megtörténjen, és ott láttam először IBM PC-t. Ami érdekes, hogy nekem akkor 4500 forint volt a fizetésem, és az IBM PC, ami volt egy darab a cégnél, az 1 millió forintba került. Hát ugye akkor Magyarországon ez még ilyen kokomlistás volt, tehát ez ilyen nagyon bújtatott utakon került ide, színes monitorral, tehát döbbenetes, hogy... És persze, hogy mondjam, igen, tehát én csak szerettem volna hozzáférni ehhez, engem már akkor is érdekelt a számítástechnika, de előbb-utóbb éreztem, hogy ez nem jövő nekem. És akkor megint csak a tájfutásból adódóan kaptam egy ajánlatot, hogy legyek én szitanyomó kisiparos. 88 táján, és hát így is úgy is váltani akartam, oké, vágjunk bele. Akkor nekem már hát majdnem házas ember voltam már, tehát már ott tartottunk, hogy nősülök, és aztán ugye tanszékre azért bejártam, és ott is elmondtam ezt a dolgot, és akkor mondták, hogy hát ennyi pénzért ők is fölvesznek egy tanársegédnek. És hát akkor gondolom meghánytam, betettem a leendő feleségemmel, és a tanszéket választottam. És gyakorlatilag onnantól kezdve az ember ráállt egy pályára, tehát tanársegédként fölvettek, de hát lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy én tovább lépjek, ahhoz nekem előbb kell nyelvvizsga, papír, tehát hiába tudtam én valamennyire angolul, akkor beiratkoztam gyorsan mindenféle nyelvvizsgákra a saját pénzből, heti 5x4 óra, ez nagyon kemény volt, de hát kellett ez, hogy minél gyorsabban, akkor megírtam a kis doktorimat kartometriából, ezt még 88-89-ben, azt már számítógéppel, ezt nagyon gyorsan megvédtem, közben már elkezdtem a kandidátusit is, ez még ugye az akadémiához tartozott akkor a PhD-nak az elődje, az már számítógépes térképészet a Közép-Európa Atlasz kapcsán, és hát ezt is elég gyorsan abszolváltam, és akkor onnantól kezdve már talán viszonylag gyorsan adjunktus, illetve docens lettem.
Hogy jött a kartometria?
Nem tudom. Nem emlékszem, őszintén szólva. Valószínűleg ezt készen kaptam. Tehát amikor oda, hát Klinkhammer tanár úr volt tanárom, ő volt, nem ő volt még a tanszék vezető emlékeim szerint. 89-ben még nem, de hát valószínűleg a Klinkhammer István adta nekem ezt a témát, hogy hát nem sok. Igazából, amikor én nekiálltam a kartometriával foglalkozni, nem állt tőlem távol egyáltalán, akkor hát 4 vagy 5 olyan könyv volt összesen, ami ezzel foglalkozott. Éppen akkor jelent meg egy angol nyelvű mű, ez pont már a beadás előtt nem sok, úgyhogy azt, amiatt még át is kellett dolgozni bizonyos részeit, de volt egy szovjet, vagy orosz nyelvű könyv, amit úgy, ahogy meg, azt talán ahhoz hozzáfértem, volt egy francia nyelvű, az ugye nem ment volna, és már nem is emlékszem, mi volt a negyedik. Tehát ezt a 4 könyvet vettem én alapul, de hát igazából ugye, hogy mérünk távolságot, hogy mérünk területet, koordinátákat hogyan olvasunk le, tulajdonképpen izgalmas, meg érdekes, de hát ezt pont akkor írtam, amikor még a egy szó nem volt a számítást technikáról. Írtam is néhány évvel ezelőtt, hogy konferencián egy olyan cikket, hogy létezik-e még kartometria. Talán valamelyik bolgár konferencián adtam ezt elő, és hát elővettem ezt a kis doktorit, ugye ezt úgy nevezzük ma, és megnéztem, hogy mennyire releváns ez még. Hát a módszerek leírása, meg a matematikai háttér az releváns, de hát ma már senki nem számítja ki úgy 2 pont koordinátáját, hogy mit tudom én, gömbháromszögtannal, vagy koordináta geometriával, hanem persze nem árt, ha az ember tudja ennek a hátterét, de egyébként nagyon érdekes dolgok vannak, vannak ilyen valószínűség számításon alapuló módszerek, ami nekem is újdonság volt akkor, érdekes volt, ugye én a matematika történet is nagyon érdekelt, szerettem, úgyhogy ezek ilyen szempontból érdekesek voltak.
Mi a különbség a kis doktori meg a kandidátusi között? Azért most a fiatalabb hallgatók nem feltétlenül tudják, hogy a jelenlegi rendszer mennyiben tért el a régi rendszer.
A kis doktori nem számított tudományos okozatnak, az egyetem adhatta ezt, de nem igazából még nyelvvizsga se kellett hozzá akkoriban. 93-94 körül volt az a váltás, hogy az akadémiától tulajdonképpen visszakapták az egyetemek a doktori fokozat odaítélésének a jogát. Tehát én még éppen, ugye a kandidátusi az akadémiához tartozott. Mivel a kis doktorik esetében az egyetemhez tartozott a folyamat, minden egyéb, ugye a feltételek a kis doktori esetében nem mindig érték el a kandidátusinak a szintjét. Például, ahogy említettem, nyelvvizsga nem kellett hozzá. A kandidátusi automatikusan PhD-vá át lett minősítve, és volt egy néhány éves átmeneti időszak, amikor a kis doktorit át lehetett minősíteni PhD-vé, ha az ember teljesítette azokat a feltételeket. Tehát nyelvvizsgája volt, meg egyebek. Az én esetemben ez fölösleges volt, mert én elkezdtem a kandidátusit is, tehát azt is szépen megcsináltam. Gyakorlatilag én voltam az utolsó ember Magyarországon, aki térképészetből, térinformatikából kandidált, mert utána már nem lehetett, utána már jött a PhD. Nálunk például az egyetemen 1996-ban adtuk ki az első PhD-t a mi szakterületünkön, Vekerdi Zoltánnak, aki egy-két éve csinálta meg a nagy doktoriát.
Most volt vele nem olyan régen.
Igen, igen, és ő is szerepelt igen. A podcastban.
Kandidátusi, ugye akkor már számítógépes térképészettel foglalkozott. Hogy került ön ehhez közel?
Gyakorlatilag, ahogy már említettem, már a Környezetvédelmi Intézetben érdekelt a dolog, az teljesen egyértelmű volt mindenki számára, hogy jön a számítástechnika. És a tanszék is próbált hozzájutni számítógéphez. A leges-legelső olyan számítógépes óra, amit mi szerveztünk, az egy adatbázis kezelés óra volt, ha jól emlékszem, és egy Szeklencai Tamás nevű volt hallgatónkat kértük meg, hogy tartsa meg. Akkor talán valahogy kaptunk egy PC-t, talán a geofizika tanszék vetette le, ez egy Winchester nélküli IBM XT volt. Tehát floppy lemezről töltötte be az operációs rendszert, és onnan tovább töltötte magát a programot. Tehát ezzel indult nálunk az a jellegű számítástechnika oktatás, ami már PC alapú volt. Az első órán én is ugyanott ültem, mint ahogy azok a hallgatók, hogy megtanuljam a Szeklencei Tamástól ezt a dolgot, és hát a Tamás az első fél év után azt mondta, hogy hát olyan nagyon nem akarja ezt hosszú távon csinálni, úgyhogy teljesen egyértelmű volt, hogy engem ott ráállított a tanszék arra, hogy foglalkozzam ezzel. És hát persze a anyagi lehetőségeink erőteljesen korlátozottak voltak, de hát Klinkhammer tanár is látta, hogy erre költeni kell. Tehát gépet kell venni, volt még más is, aki akkor kijárt a tanszékre ilyesmit tartani, például az Államigazgatási Számítógépes Szolgálattól volt egy kolléganő, aki ilyen kedves dolgokat tartott eleinte, az egyetlen darab. Akkor már talán kicsivel később lett egy igazán komolyabb PC-nk, de hát egy darab volt az egész tanszéken. Azon kellett nekem gyakorolni, a hallgatóknak, tehát ez azért nem volt egy egyszerű, meg hát ugye akik jöttek hallgatók, frissen felvett hallgatók, ők semmit nem tanultak a PC-ről. Tehát az első években például szövegszerkesztést is tanítottam, mert hát kellett, mert nem tanultak semmi ilyesmit. És hát emellett mondjuk az alapokat, a DOS-t, operációs rendszereket. Aztán szerencsére azért a felsőoktatás is kapott ilyen fejlesztéseket, tehát például Macintos laborunk lett, szoftvereket, hardvert tudtunk venni, ha nem is sokat, levilágító, tehát az a fajta számítógéppel segített térképszerkesztés, ami alapján például a Közép-Európa Atlaszt megcsináltuk, és még néhány hasonló munkát. Ebben az volt a nagyon jó, hogy lényegében, amit elméletben megtanítottam, azt a gyakorlatban is csináltam, tehát kellett, hogy csináljuk. Ugye Kovács Béla kollégámmal lényegében együtt ő volt ennek a hardveres motorja, én meg inkább a szoftver, meg a többi körítés. De hát, ha nem lettek volna ott az eszközök, és csak elméletben tudjuk ezt tanítani, az azért nem lett volna az igazi.
Hogyan tovább? Tudományos pálya tekintetében? Mert azért valahogyan a doktori fokozattól mondjuk így, onnan el kellett jutni a ranglétra felső fokjaiig.
Igazából az ember rááll egy egyetemi pályára, részben ugye a főnöke is noszogatja, talán ezt a szót használnám inkább, hogy hát tessék, menjen előre, meg hát ettől nő a fiatal családosként, ettől nő az ember fizetése. Ugye szerencsére ez volt, hát emlékszem rá, hogy azért nem volt ez könnyű időszak, mert a 90-es évek második felében, amikor már doktor voltam, talán docens voltam, hát olyan alacsonyak voltak a felsőoktatásban a fizetések, hogy már ott tartottam, hogy a közüzemi díjakat nem tudjuk befizetni, pedig egy lakótelepi lakásba laktunk, egy kis lakótelepi lakásba laktunk ketten a feleségemmel, meg egy kisgyerekkel. És akkor jött a Széchenyi professzori ösztöndíj, ami azért egy nagyon anyagilag nagyon sokat segített, akkor ez a minimálbér 8-szorosát adta annak az 500 pályázónak, aki ezt elnyerte, és én az első körbe pályáztam és megkaptam. Az egyik legfiatalabb voltam azok közül, akik megkapták. Ez nagyon sokat segített anyagilag, és akkor innentől kezdve jobban, tehát ez 98 körül lehetett, vagy 97, 96, valami ilyesmi 4 évre szólt, és aztán még volt ennek egy folytatása a Széchenyi István ösztöndíj, ami már nem ilyen magas volt, de azért jelentett valamit, és ezek viszonylag nyugodtabb hátteret adtak ahhoz, hogy én közben elkezdtem a nagy doktorimat írni, meg habilitációt. Akkor a habilitáció azért egy jóval magasabb szintet jelentett, mint ahogy most. Egy picit a habilitációtnak a szintjét lecsökkentettük sok ok miatt, ez most lényegtelen. Tehát én nagyjából egyszerre 2000-es évek elején adtam be a habilitációmat, és adtam be a nagy doktorimat az akadémián. A MTA doktorit, ugye akkor ezt már így hívták, csak ugye a kis doktorival ellentétben nagy doktorit is mondtunk emiatt, de akkor indítottam el. Hát nem ment ez egyszerűen. A térképészet, mint olyan, ugye az akadémia földtudományi osztályán belül megvannak a megfelelő szakterületek, földrajz, geodézia és egyebek, a térképészet az hát nem volt finoman szólva túl reprezentálva. Klinkhammer István ugyan akadémikus volt, de hát ő sem úgy lett akadémikus azon a normál úton, hanem egy különleges úton, mert egy ilyen az akadémia főtitkárának neki is volt egy kisebb kerete, és akkor ő rajta keresztül, főleg azért, mert őt a Leopoldina Német Természettudományos Akadémia már a tagjai közé választotta, és hát elég furcsán nézett ki, hogy itthon meg nem. Tehát, de ez, hogy mondjam, túl sokat nekem nem tudott segíteni, tehát én megharcoltam a magam harcát az akadémiával, kb. 1,5-2 évig tartott, mire egyáltalán kinyitották a dolgozatomat. Hogy foglalkoznak vele, utána már ezzel nem nagyon volt gond, tehát átment a dolog viszonylag gyorsan. Ugyanúgy a habilitációval is, hogy mondjam, megküzdöttem, soha nem fogom a TTK-nak megbocsájtani, hogy kvázi elhessentették maguktól az én habilitációmat, hogy ez nem rájuk tartozik. Szerencsére ugye 2003-ban megalakult az informatikai kar, 2000-től 2006-ig Klinkhammer István volt az egyetem rektora, tehát mondhatni, ha ő szólt, hogy akkor jó, tegyük át ezt a dolgot a informatikai karra, és a szerencsére eléggé befogadó volt, tehát a habilitációm az végül informatikából történt, nem a természettudományi területen. És hát, ahogy említettem, ugye 2003-ban megalakul az informatikai kar, elég komoly átalakulások voltak akkor az egyetemen, előtte is, mert az a egyetemi integráció, például a budapesti tanárképző főiskola az ELTE részévé válik, tehát elég komoly mozgások voltak, sőt, hát gyakorlatilag a Semmelweis és az ELTE már gyakorlatilag gyűrűt húzott egymás ujjára, de aztán nem lett belőle semmi. Lényeg, hogy 2003-ban elég komoly szervezeti átalakulások voltak az ELTE-n, kivált a természettudományi karból az informatikai intézet, önálló karra alakul, és a mi tanszékünk az része lett ennek a karnak. Tehát a térképtudományi tanszék az informatikai karnak a része lett, és hát ugye ez egy újra alakult kar volt, és én dékánhelyettes lettem, nem tudományos és nemzetközi dékánhelyettes lettem ezen az új karon, úgyhogy lényegében, hát mondjuk úgy finom a szóval, hogy nem nagyon ismertem a kollégákat. Ez szinte biztos Klinkhammer Istvánnak a javaslatára történt, így az akkori rektor javaslatára. Én most már úgy gondolom, hogy ezért a kar első vezetése, Kozma László dékán nem hogy mondjam, nem bánta meg ezt, hogy engem elfogadott dékán helyettesnek. Ezt már csak azért is gondolom így, mert az első 4 éves ciklus lejárta után ő felajánlotta nekem, hogy a következő ciklusban is legyek dékán helyettes, de ne tudományos, hanem oktatási. Én ezt nagy köszönettel visszautasítottam. Tehát én valószínűleg szívesen csináltam volna még a nemzetközi dékán helyettességet. Gyakorlatilag nulláról építettünk föl egy kari struktúrát, doktori iskolát, doktori adminisztrációt, minden egyebet. Ez ma is nagyjából ebben a struktúrában működik. Lényegében azóta sincs a dékán helyettesnek irodája, mert egy kis kar, kevés a hely. És akkor, tehát 2000, mikor lejárt az első ciklusom, dékán helyettesként 2007-ben, akkor ugye nem vállaltam el a oktatási dékán helyettességet, és akkor szabadság, nem kell semmivel foglalkozni, és akkor néhány hónappal később hivatott engem a rektor. Hát azért az ember titkán hivatja a rektor. Talán legtöbb kollégának nem is fordul elő az életében ez.
Ez Klinghammer tanár úr volt?
Nem, ez már nem a Klinghammer volt. Sőt, ugye ez már 2007-ben volt, amikor én voltam a tanszékvezető.
Sőt, pont ezt a lépést, erre a lépésre akartam visszautalni, hogy azért itt ez a fontos dolog kimarad.
Igen, igen. A közszférában olyan szabályok vannak, amelyek egyértelművé teszik, hogy az embernek 65 éves korában le kell köszönnie minden vezető pozícióról. Ez igaz volt a rektorra is, Klinghammer Istvánra is, aki mind rektorként, mind tanszékvezetőként, amikor elért, tehát eleve a ciklusokat is úgy írták ki, tehát amikor a Klinghammer István úgy volt rektor 6 évig, hogy 2-3 éves ciklus csinált végig, egyébként ugye a mostani felsőoktatási törvény 3, 4 vagy 5 éves ciklust engedélyez. És a tanszékvezetői megbízatása is valószínűleg úgy szólt, de tök mindegy, hogy szólt volna, mert amikor a születésnapját betölti, akkor vezető tovább már nem lehet. Igazából a alacsonyabb vezetői pozícióra, tehát a tanszékvezető intézet igazgató, ez a mai napig érvényes. A rektor-rektor helyettesre, a dékánnál nem vagyok teljesen biztos, hogy mi a pontos szabály. Ott néhány éve az a szabály, hogy az ember kitöltheti a teljes ciklusát, még akkor is, hogyha az túlnulik a 65 éves koron. Ezért vagyok én most még rektor helyettes, de már nem vagyok intézetigazgató. 2006-ban gyakorlatilag tervezetten én átvettem a tanszék vezetését. Ez már csak azért is gyakorlatilag szinte természetes volt, hogy átveszem, mert azért, amikor a Klinghammer tanár úr itt rektorként funkcionált 2000-től 2006-ig, gyakorlatilag az apró cseprő ügyeket már eleve én vittem. Nem voltam kinevezett tanszékvezető helyettes, mert nem volt ilyen funkció. Intézetigazgató helyettes az van, formai és a jogilag is, de tanszékvezető helyettes nem.
Erre van most lehetőség egyébként, hogy valaki egyszerre rektor is legyen meg tanszékvezető?
Persze. Ez nem lehetőség, ez elég gyakran előfordul. Nincs csak egy, tehát ez két külön megbízatás.
Pedig azért elég nehéz lett együtt csinálni.
Sőt, volt olyan kollégám, rektor helyettes, aki egyszerre volt tanszékvezető, intézetigazgató és rektor helyettes. Így alakult. Azt, hogy ő ezt a tanszéket vezesse, azt ambicionálta, mert hát előbb-utóbb az ember gyakorlatilag ott lesz a következő a sorban, és valakinek ezt csinálnia kell, de az, hogy rektor legyen, az nagyon más. Tehát ott sokféle dolog összjátéka, és az már nem a tudományos tevékenységnek szól egyáltalán, meg nem a saját szeretett szakmájának, hanem
az tudománypolitika.
Az már igen, tehát az már egy bürokrata.
Tehát megbeszéltük akkor, hogy Klinghammer tanár úr rektor ciklusai, miután Klinghammer tanár úr betöltötte az időt, hogyan lett tanszékvezető, de ön nagyjából ez időtájt lett rektor helyettes is az első alkalommal. Ennek milyen körülményei voltak?
Így van. Ez érdekes volt. Ugye lejárt az első dékán helyettesi ciklusom 2007-ben, talán 4 éves volt, emlékeim szerint 4 éves volt, az is lehet, hogy 3, most már mindegy. És ugye Kozma László dékán úr megkért, hogy legyek oktatási dékán helyettes, ezt én köszönettel nem vállaltam volna, szívesen csináltam volna tovább a tudományost, és akkor ugye szabaddá váltam idézőjelben, csak tanszékvezető voltam. És akkor néhány hónappal később magához hivatott a rektor, ami azért nem egy megszokott dolog, hogy az embert a rektor hivatja. Nem nagyon ismertem a rektort, Hudec Ferencet, aki egyébként a Klinkhammer rektorság idején volt oktatási rektorhelyettes. Elmentem, fölkért arra, hogy legyek az egyetem oktatási rektorhelyettese. Erre azért volt szükség, mert az, aki elvállalta eredetileg, az néhány hónap után bedobta a törölközőt. Tehát kellett a helyére valaki, lényegében a 4 éves ciklus nagy része, talán néhány 6 vagy 7 hónapot töltött ki. Tehát azért itt egy 3 éves elköteleződés volt, lett volna. Hát ugye elég furcsán néz ki, hogy nem vállaltam el az oktatási dékánhelyettest, de a rektorhelyettest meg igen. Szinte biztos vagyok benne, hogy ezt Kozma dékán úrnak köszönhetem, hogy ő ajánlott be engem a rektornak. Én akkor azért kértem türelmet, mert ez néhány hónappal a 2007-es moszkvai ICA konferencia előtt volt, ahol én megpályáztam az egyik alelnöki pozíciót az ICA-ban, az ICA-ben. És azt mondtam rektor úrnak, hogy rektor úr, ha megválasztanak, akkor én inkább az ICA. Ha nem, akkor vállalom. És nem választottak meg. Mint utólag kiderült, bár ezt inkább csak a Ferján Ormelingtől tudom, hogy egy szavazaton múlt az egész, meg hát az egész azon múlt, hogy az entai Z betű az ABC végén van, és az ellenfelem az meg előbb volt az ABC-ben, és hát a legtöbb delegátus azt se tudta, hogy ki kicsoda, és de mindegy, ez végül is így, hogy mondjam, most már utólag azt mondom, hogy jó, hogy így történt, mert így akkor valóban olyan tapasztalatokkal lettem gazdabb, 3,5 éven át voltam az egyetem oktatási rektorhelyettese. Az első néhány hónap nagyon kemény volt, hiszen mit tudok én erről? Emlékszem, 1 vagy 2 hét után valami külföldi delegáció volt, rektor úr elkezdte mondani, bemutatja az egyetemet, és akkor odaszólt hozzám, hogy hát sajnos nekem most el kell menni, majd az entai rektor helyettes úr ezt folytatja. Hát még magyarul se tudtam az ELTE összes karát, nem hogy angolul, hogy a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskolai kart hogy mondják angolul. Na, szóval, de hát azért bele kellett gyorsan tanulni, és hát kitöltöttük a teljes ciklust, sőt úgy volt, hogy Hudec rektor úr indul a következő ciklusban is. De hát ugye volt több jelölt is, és hát úgy alakultak az egyetem politikai dolgok, talán most már elmondható, hogy az egyetemi hallgatói önkormányzatnak akkor még jóval nagyobb százalékos súlya volt a szenátusban, és ők egyértelműen deklarálták, hogy a másik jelöltet támogatják. Engem ugyan Hudec rektor úr fölkért arra, hogy legyek a következő ciklusban is oktatási rektorhelyettes, tehát valószínűleg elégedett volt a munkámmal, de hát ő végül visszavonta a pályázatát. Értemszerűen a másik jelöltnek nem engem kért meg, mert miért kért volna meg engem. Úgyhogy én ismét felszabadultam, ez adól a dolgok arról 2010-ben, és hát 2011-ben az ICA főtitkára lettem, még csak nem, igen, de az megint egy hosszabb történet, most nem tudom ebből mennyit mondjunk el, vagy mennyit mondjak el. Én nem nagyon terveztem azt, hogy újra megpályázom az alelnökséget, tehát az alelnökség az ICA elnökségének a tagja. Van egy elnök, van egy főtitkár, és vannak az alelnökök. Ez egy 10 tagú testület. Ugye 2007-ben én megpróbáltam, 4 éves ciklus, nem választottak meg. Jó, sajnos ugye úgy működik az ICA, hogy egyszerre pályáznak az alelnökök, elnök, meg a bizottsági vezetők is. Tehát én bizottság vezető sem voltam abban a 4 évben. Helyettes vezetőnek megkértek, hogy az Oktatási és Képzési Bizottságban legyek helyettes vezető. Még nem, aztán valamikor 2011 elején engem megkért a Georg Gartner, osztrák kolléga, akivel azért már valamennyire ismertük egymást, hogy menjek már ki hozzá Bécsbe. Jártunk konferenciára, ki voltak már ilyen-olyan, ICA-n belül is, és jó, kimentem, és kiderült, hogy az akkori ICA főtitkár, aki szintén egyetemi ember volt, egy angol kolléga, David Fairbairn, neki azt mondták az egyetemén, hogy ha még egy ciklusra pályázni mer, akkor kirúgják az egyetemről. Mert látták, hogy ez mekkora munka és mekkora energia, és hát a David azt mondta, hogy jó, akkor ő nem fog pályázni. És ott állt az ICA főtitkár pályázó nélkül. Már lejárt a határidő, tehát ugye lement az első kör, és nem volt pályázó. Főtitkár nélkül az ICA nem működik, mert hát még elnök nélkül is működne, de főtitkár nélkül, aki az összes adminisztrációs teendőt viszi, az nem működik. és akkor a Georg engem megkért, hogy pályázzak. Gondolkodási időt kértem, hazajöttem, és végül is elvállaltam.
A beszélgetés második része 2 hét múlva lesz hallható csatornánkon.